hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A 12 dühös ember című színdarabbal kezdjük a műsort, amely a Kultúrbrigád és az Átrium közös produkciója. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először néhány hasznos információt hallhatnak arról, hová utazhatunk idén nyáron a vírus helyzet ellenére, illetve milyen szabályokat kell betartanunk ehhez. Majd egy egyedülálló nyári programsorozatról lesz szó, amit Duna Bogdányban rendeznek meg. Ezt követően annak járunk utána, mi a helyzet a budapesti Airbnb piacon, és milyen változások várhatóak a jövőben a rövidtávú lakáskiadások tekintetében. 9:30-tól pedig a hétvégi menetrendben a Fertő-Hanság Nemzeti Park mutatkozik be. 10 órától könyvben utazunk tovább. Ezúttal arról lesz szó, hogyan tegyük startuposan rugalmassá a vállalatunkat, és legfőképpen miért? Ez lesz a mai első könyv és a hozzá kapcsolódó beszélgetés témája. Erik Ries, a Lean Startup sikerszerzője, új könyvével óriási segítséget nyújt az egy ponton megrekedő cégeknek. 10:30-től pedig témánk egy másik könyv, a Beteg bolygó, tények és összefüggések elképesztően érdekes összefoglalása a világról, amelyben élünk. A központi kérdés pedig az, hogy jobban élünk-e, mint 12 000 évvel ezelőtt. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a mai műsort a 12 dühös ember című színdarabbal. Az 1957-es filmklasszikust az Átrium és a Kultúrbrigád dolgozta fel színpadi formában, ami ha lehetséges, akkor még hatásosabb és drámaibb összképet alkotott, mint az eredeti. Péller András a 10-es számú esküdtet játszó Brass Bencét kérdezte a darabról.
Bence a 10-es esküdtet játsza ebbe a darabba, és hogyha valakinek esetleg ismerős lenne a cím, az ne lepődjön meg, hiszen egy korábbi filmklasszikusnak a feldolgozásával készült az Átrium, Reginald Rose 12 dühös embere. Bence, szerintem kezdjük egy kicsit ilyen portrébb jellegűvel, így a hallgatókkal is úgy kicsit kerüljünk közelebb, tehát ugye te igazából zenész voltál eredetileg, és akkor onnan tértél át a színészi pályára. Hogyan is történt itt ez, hogyan indultál el gyakorlatilag ezen az úton?
Hát igen, a zenész az kicsit gőgös kifejezés lenne, hát énekeltem igazából. Sajnos hangszeren még mindig nem tudok játszani úgy igazán profin. Hát 2009-ben én jelentkeztem egy tehetségkutatóba, ahova bekerültem, és akkor én ott énekeltem, és egy-két évig kijöttünk ilyen dalokkal, de valahogy sosem éreztem így a magamének, mert nem magamnak írtam ezeket a dolgokat, és én mindig igazából színész szerettem volna lenni. Hát, hogy így nagyon dióhéjban, akkor én felvételiztem az Operettszínháznak a stúdiójába, ott azt elvégeztem Földes Tamás osztályában, és már ott kaptam egész nagy szerepeket, vagy nagy főszerepeket, és én onnan felvételiztem a színművészetire, ahol tavaly diplomáztam, és igazából most így harmadszorra indul újra a pályán, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Hát igen, azt szoktam mondani, hogy mindig meg kell újulni, és igen, akkor igazából sosem mondjuk el magunkat, de elég fiatal vagy ahhoz, hogy már ugye ennyiszer így valamit előről kell kezdeni. De akkor most úgy azt hiszem, hogy a színészetben ugye megtaláltad magad, tehát...
Abszolút, igen, ez az a dolog, amit én a legjobban szeretek csinálni, vagy amiben otthon érzem magam. És hál' Isten nagyon jó feladatokat is kapok, és nagyon jó lehetőségeket, amikkel általában mindig élek is.
És egyébként ugye énekesként indultál, musical szerepek esetleg, vagy inkább azt úgy, az úgy hátrébb, és más műfaj, más stílusokkal szeretnél inkább foglalkozni?
A tehetségkutató után ugye az operetben voltam, amit mondtam, és ott musical szerepeket játszottam meg. Nem, akkor még szerintem, ja, de egy operett szerepem is volt, de az egyetem elvégzése óta, hát volt az Alföldi Robival csináltunk az Átriumban Chicagót, ami musical volt, most legutóbb a Fehér Balázs Benővel a Koldus operát, a Bicska Maxi voltam, illetve a Rétli Attilával a Maja című operettet az operetben, de az összes többi szerepem az prózai volt. Igazából érdekesen jött ez ki, mert sokkal több a prózai feladatom.
Pont miért bejöttünk, ugye a stúdióba beszélgettünk arról, hogy első darab, ami én láttalak, a szintén Átrium előadás volt, ugye a Minden Nagyon Jó Lesz, ahogy említetted is, egy sokkal introvertáltabb karaktert játszottál, mint általában. tudom, most a 12 dühös ember a téma, de egy kicsit visszacsatolva, feljön a függöny, Brass Bence ott áll kötél el a nyakában, és éppen készül megtenni az utolsó lépést. Egy picit mesélj arról a darabról is, mert ő egy nagyon megfogott, szóval nekem nagyon tetszett az az előadás, és szerintem jó lenne azt is megemlíteni.
Hát köszönjük szépen, nekünk is nagyon fontos előadás. Ugye Spáh Dávid rendezte, és remek partnerekkel dolgozunk benne. Bányai Kelemen Barnával, Parti Nórával és Móga Piroskával. Illetve most Hartai Petra fogja ezt a szerepet játszani, miért a Piri terhes. Igazából, hát igen, érdekes úgy kezdeni egy darabot, hogy általában az előadások oda jutnak el, hogy valaki felakasztja magát, vagy valami ilyesmi történik vele, ez pedig itt kezdődik, úgyhogy nagyon fent kell kezdeni, vagy nagyon furcsa állapotban. Igazából látunk egy embert, aki meghozta azt a döntést, hogy ő megöli magát, ezt most nem akarom lelőni, hogy miért, és ilyen véletlen találkozások által aztán vagy meggondolja magát, vagy nem. De nagyon sok abszurd dolog történik vele, és nagyon sok új emberrel találkozik. És tényleg ez is egy ilyen szerelempróba folyamat volt. A Dávidnak is ez volt az első ilyen nagyobb színházi rendezése. Ez egy ilyen közös műhely munka volt tulajdonképpen.
Egy introvertált karakterrel láttalak én először a színpadon, és utána pedig egy teljesen másmilyen szerepben a 12 dühös emberben. Talán ezzel a filmmel kapcsolatban a spoilereket nem nagyon tudjuk előni, hiszen nem gondolnám, hogy van olyan ember, aki ne látta volna ugye az eredeti filmet, tehát talán picit beszélgethetünk szabadabban a történetről. Ugye tizedik esküdként vagy jelen a darabban, és hát nem mondhatnánk, hogy túlzottan introvertált szerepet kaptál ebben az esetben. Talán én azzal is szeretném kezdeni, mert ez volt az, ami engem nagyon foglalkoztatott, és amikor a darab vége van, ezt mindenképpen meg akarom kérdezni, hogy jelenleg az egyenlőségi mozgalmaknak itt a reneszánsz alatt, Black Lives Matter, stb. Milyen érzés volt egy olyan karaktert eljátszani, aki egyértelműen a másik oldalán van ennek a dolognak? Milyen érzés volt egy olyan ember bőrébe belehelyezkedni, aki ténylegesen vallja azt, hogy van különbség származás alapján ember és ember között?
Hát igen, ez egy... Mivel természetesen én, mint Brass Bence, egyáltalán nem értek egyet azzal, amit ez a radikális ember képvisel. Így egy olyan dolgot kell ilyenkor szerintem találni az emberben, amiben meggyőződése van, és nagyon hisz valamiben, mert ezt kívülről nem lehet megoldani, mert különben hiteltelen lesz, vagy hogyha az ember színészként véleményezi a figuráját, az szerintem sosem jó. A testvérem pont most valamikor megnézte az előadást, és mondta, hogy nézte, és itt csúszott le a székben. Van egy ilyen bizonyos nagy monológ, ami a filmben is szerintem egy epikus része, főleg az 57-esben, amikor az ugye elhangozhatott ott, az ott nagyon, nagyon epikus volt, és mondta, hogy itt csúszott le a székben, mert így kellemetlennek érezte, és aztán rájött, hogy igazából én ezt szerepből csinálom, nem én mondom ezeket a dolgokat, és mások meg nem is tudják, hogy ő a tesóm, szóval nem érezte magát aztán ennyire furcsán. Hát... Érdekes, nagyon, ezzel nagyon sokáig nem tudtam mit kezdeni, és nagyon sokat gondolkodtam, meg keresgéltem magamban, hogy mi az, ami miatt én ezt nagy hittel el tudom mondani, és őszintén tudom tálalni. De hát pont a kontrája miatt szerintem, vagy hogy én néztem azért interjúkat olyan emberekkel, akik meggyőződéssel beszélnek olyan dolgokról, amit nem is értem, hogy ez hogy történhet meg, és próbáltam ezt természetessé tenni magamban, vagy így megérteni, vagy nem is tudom.
Ugye a 12 dühös ember arról van szó, ugye, hogy 12 egymástól teljesen független embernek kell döntenie egy másik ember életéről. Ugye ez az amerikai igazságszolgáltatási rendszerről beszélünk, az esküt rendszerről. Talán egyébként a sok hallgató nem azt mondom, hogy nem ismeri, vagy nem tudja, hogy ez hogyan működik, de lehetséges, hogy ebben a filmben, vagy pont most ebben a darabban találkozik először nagyon közelről ennek a rendszeréről. Ugye Magyarországon teljesen máshogy működünk. Mennyire merítettetek esetleg mondjuk magyar példából, és egyébként mennyire vizsgáltátok meg az amerikai mintáját ennek?
Hát nyilván főleg az amerikait kellett megvizsgálni, mert azért ez egy egész érdekes rendszer, hogy akkor van ez a 12 esküt, és akkor ők elvonulnak. Erről sokat beszéltünk, mert ugye ha jól tudom, ők 6 napja ültek egy tárgyaláson, és ebben a 2 órában döntik el. De hát nagyon sokszor van, hogy hónapokig elhúzódik egy ilyen vita, mert egyhangú döntésnek kell megszületnie. Tehát, hogyha egy ember is azt mondja, hogy mondjuk nem bűnös, és a többi azt mondja, hogy bűnös, akkor nincs döntés. Tehát nincsen többségi szavazat, szóval nekik mindenképpen valahogy meg kell állapodniuk. És ezen sokat filóztunk, hogy ők már ott vannak egy ideje, nyilván az embernek a tárgyalás alatt már megfogalmazódik a véleménye, de ha jól tudom, ők is el vannak egymástól szeparálva, és a sajtótól is, tehát hogy minden külső hatás, berakják őket valami hotelszobákban, nem mehetnek ki sehova, és azt hiszem, hogy valahogy így fizetik is nekik akkor a rendes polgári fizetésüket, vagy nem tudom, nagyon furcsa dolog, és akkor ők ugye találkoznak végre, és elkezdhetik mondani a saját dolgot. És ebben az esetben viszonylag, hát ugye 11 ember teljes mértékben biztos abban, hogy ez a gyerek bűnös, akiről szó van, és egy ember pedig... Hát nem hiszem, hogy egyébként, vagy a mi koncepciónkban nem az van, hogy ő ártatlannak gondolja, csak hogy vannak kétségei. És hogy tudja ez az egy ember felforgatni az egészet. És az is érdekes szerintem az előadásban, hogy nem feltétlenül az érvek győznek, hanem az érvek közvetítésének a módja miatt tud győzni az egyik oldal, vagy a másik azért.
Igen, ugye ez nagyon fontos motivum szerintem, amit te is mondtál, ugye tudni kell, hogy itt halálbüntetésről van szó. Igen. A filmben, tehát nem börtön, nem az, hogy 10 évre vagy 15 évre leültetik ezt a fiút, hanem ez a fiú, ő a villamosszékbe kerül, hogyha itt elítélik, és nem is arról van szó, hogy valaki azt gondolja, hogy nem bűnös, hanem az, hogy nem teljesen biztos. Igen. Benne. És hogyha a kétség megfogalmazódik, akkor talán ez már felülírja azt, hogy valakit ugye a vágóhídra küldjünk, ami szerintem teljesen jól van így, és egyébként nagyon, a végig azon gondolkodtam egyébként, mert ugye a film és a színdarabnak is az kezdő motivum az, hogy itt vannak ezek az emberek, és a legtöbbjük igazából szerintem tök mindegy nekik, hogy bűnös vagy nem bűnös, csak gyorsan túl akarnak lenni rajta, ugye menet közben felfejtik a belső motivációikat, meccsre sietünk, nem szeretjük ugye a kisebbségeket, a bevándorlókat, a migránsokat, és a többi, és a többi, és így haladunk előre. Viszont a végén ugye mindenki beismeri azt, hogy hát nem tudja azt mondani 100%-osan.
Hát vagy nem tudom, hát pont ez nekem nagy kérdés mindig, és szerintem, hát hogyha most teljesen őszinte vagyok, van a darabeli utolsó mondatom, és azt nem, a legtöbbször nem tudom szerintem jól elmondani, vagy ha jól is mondom, nem biztos, hogy direkt mondom jól, mert valahogy eldönthetetlen nekem még a vége, és ezen mindig sokat gondolkodom, és mindig máshogy döntök, majdnem 40 valamennyi szerment, és mindig újat próbálok ki az utolsó mondatomban. Én szerintem, ugye nyilván meggyőződésem alapján, nem tudom, erről volt ez, szóval én nagyon radikálisan gondolkodom, tehát tulajdonképpen, hogyha most nagyon szélsőségesen fogalmazom, ez a csávó egy náci, tehát hogy ő valójában a születés alapján rangsorolja az embereket, vagy hogy is mondjam, és ő nem, soha nem mondaná azt, hogy nem bűnös a fiú, csak hát igazából szerintem már az van benne a végén, hogy tudjátok mit, akkor nesze nektek, majd úgyis megtudjátok, és majd hogyha jönnek ők, és megerőszakolják az asszonyaitokat, és felégetik a házaitokat, akkor majd gondoljatok rám, hogy nekem volt igazam. Hát igen, meg alapvetően, hogy egy ember életéről dönteni, vagy ez a halálbüntetés, és ez főleg itthon nekünk, szerintem ez nagyon furcsa, mi nagyon máshogy gondolkodunk erről, és tényleg milyen érdekes, hogy valaki meccsre siet, és szerintem ezt nem fogják fel ezek az emberek mindig, hogy itt arról van szó, hogy az ember éljen, vagy haljon.
Mekkora súlya van a döntésüknek.
Igen. És az igazságszolgáltatásban ott még tényleg az is durva, hogyha valakiről kiderül, hogy vagy eldöntik, hogy ő ártatlan, de mondjuk 5 év múlva előkerül egy terhelő bizonyíték, vagy bevallja, abban az esetben már döntöttek, szóval ő ártatlan marad abban a bűnben, már nem ítélhetik el újra. Ez is nagyon furcsa egyébként.
Igen, nem lehet még egyszer ítélni egy már döntött ügyben. Egyébként ugye Magyarországon is hasonlóképp működik. Egyébként érdekesség, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés, és amúgy tényleges életfogytiglan sem, mindig kell hagyni egy kis kaput abban, hogy valaki szabadulhasson. Volt arra példa például, hogy egy bent lakó ugye azt mondta, hogy ő már a törvény felett áll, mert hogy ő sose fog szabadulni, innentől kezdve őt most elítélik még egyszer, nem ítélhetik el. Neki tök mindegy, felett áll a törvénynek, és ugye ebből a logikából is következik az, hogy mindig hagyni kell egy kis egérutat, mert hogyha van, hogyha a remény szikrája is ég, akkor már az visszatartó erő lehet.
Igen.
Ami nagyon érdekes. Még arról is beszélgettünk, mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, a kávé mellett, hogy ugye ez a darab is volt a visszatérő darab sokatoknak, ugye a pandémiás helyzet. Igen. Után. Milyen érzés volt újra a közönség előtt állni?
Hát nagyon jó volt. Én egy ilyen jófajta izgalom töltött el szerintem mindannyiunkat. Nem éreztem senkin, ugye előtte volt egy felújító próba, még aznap délután, és az viszonylag megnyugtatóan ment. Nyilván voltak bakik, de olyan jó volt ilyen, én legalábbis magam ilyen cinkosságot éreztem a felújító próbán, folyamat nevetnem kellett, vagy egy kicsit így, nyilván komolyan próbáltuk végig, de azért volt egy ilyen kis cinkosság, és amikor beültek a nézők, valahogy így mindenki így összekoncentrálódott, és szerintem jól ment az előadás, úgyhogy kimaradt több hónap. Pedig én is, amikor már hónapok óta nem játszottam, azon gondolom, hogy tudok még, vagy hogy ez menni fog még. Aztán mindig az jutott eszembe, hogy ha színésznők, akik mondjuk elmennek szülni, és két év múlva jönnek vissza, hát ők is ugyan, tehát hogy semmiben nem változik minőségileg, amit csinálnak. Úgyhogy nagyon-nagyon feltöltött mindannyiunkat ez szerintem.
Mennyire volt nehéz így játszani? Mármint most arra gondolok, hogy nagyon sokan vagytok egyszerre a színpadon. Nagyon sok a folyamatos interakció. Más darabokban például a Minden nagyon jó lesz esetében ott 4-en, maximum 5-en voltatok egyszerre a színpadon, de ott is folyamatosak voltak, a másik szobába átvonulunk, ketten maradunk, páros dialógusok. Itt viszont gyakorlatilag egy olyan szituációról van szó, hogy 12-en folyamatosan ott vagytok, folyamatosan reagálni kell a másikra, nincs egy lélegzetvételnyi pihenő sem, nem tudtok átvonulni a másik szobába, megállás nélkül egy nagy egészet alkottok 12-en a színpadon. Mennyire volt ez nehéz? Mármint én úgy érzem, hogy én lehet elfáradtam volna mondjuk már egy óra után, és mert egy óra után már lehet, hogy valamikor kiestem volna kicsit a szerepből, bár nem vagyok színész, szóval nem én vagyok a mérvadó, de ez nekem nagyon nehéznek tűnik, hogy tényleg egy ilyen folyamatos nagy egészet kell összehozni ilyen sokan.
Nagyon nehéz, és nagyon nagy koncentrációt igényel. Nekem van több előadásom, ahol végig bent vagyunk, vagy... ahol, és rendkívül más kondíciót igényel, mert ott nem lehet mozizni, tehát az ember egy pillanatra elbambul, vagy elmegy a koncentráció, lehet, hogy már lemaradt egy soráról, ami megdönti az egész következő 10 percet. Tehát ha valaki tényleg így van egy ilyen nagyobb blackout, vagy kihagy valamit, és mondjuk a másik sem figyel, és nem segít neki, akkor van, hogy ez 8 percre szétvágja az előadás tempóját. Hát igen, ez ilyen darabkondi, én mindig azt szoktam mondani, próbáltam a Radnóti Színházban Lovas Rozival, amit Szilágyi Bálint rendezett, egy kétszereplős darabot, és a Rozival csináltuk, és főpróbaiten éreztük, hogy ez másfél óra lett körülbelül a darab, vagy 1:40, és végig fenn vagyunk mind a ketten, hogy egy darab kondit kell megszerezni. Tehát játszom egy csomó fajtát, van, hogy végig színpadon vagyok, vagy nem tudom, de minden egyes darabhoz külön kondíciót igényel mentálisan a dolog. Nem szabad elfáradni, ez akkor még durvább, hogyha mondjuk van egy felújító, és utána van egy dupla, és akkor mind a kétszer ugye meg kell csinálni, és itt tényleg nincsen bambula, nagyon-nagyon-nagyon le tud fárasztani ez a cucc.
Mennyit merítettetek az eredeti 57-es filmből, és te konkrétan mennyit merítettél belőle?
Hát nem tudom, én belenéztem, meg hát nyilván még annó láttam, és akkor tudtam, hogy ez lesz, akkor újra néztem a filmet, de valahogy én mindig tiszta lappal akarok kezdeni egy ilyen dologra, és nem feltétlenül attól félek, mert szerintem a soha nem baj mondjuk lelesni dolgokat, vagy megoldásokra rájönni úgy, hogy az ember nézi a másikat, de inkább magamnak akarom kialakítani, mert mindig az a szerintem a legjobb, hogyha az ember saját magának tapossa végig az utat a rendezővel együtt jó esetben.
12-en vagytok a színpadon, kivel volt a leggördülékenyebb, és kivel volt talán a legnehezebb együtt dolgozni? Tudom, ez most gonosz kérdés, hiszen a kollégákról kell beszélni, és senki ne vegye úgy, hogy most mi valakit le akarunk szólni, vagy nem, de tényleg sokan vagytok, folyamatosan ott vagytok, nyilvánvalóan itt elképesztő csapatmunkára is volt szükség, ráadásul úgy, hogy a szerepetek szerint elképesztő különböző embereket játszatok.
Igazából ami az előadást összetartotta a próba folyamat alatt, és az egészet összetartja, hogy ezt mind a 12-en nagyon akartuk, és nagyon ott voltunk. Volt az előadás bemutatása előtt egy hétben volt egy kis affér vagy probléma, ahol nagyon-nagyon számított az, hogy ez a 12 színész akár ott volt, legyen az még én akkor egyetemista voltam, vagy legyen olyan ember, aki 50 éve pályán van, reggel 10-től este 10-ig úgy próbáltunk, hogy haza sem mentünk, hanem mondjuk egy 20 perces szünet, 4-5 órán, 6 órán keresztül folyamatban voltunk, hogy ez az előadás összeálljon, és ebben nagyon nagy szerepe volt, és mindannyian nagyon nagy köszönettel tartozunk Fehér Balázs Benőnek, aki a végén segített abban, annak ellenére, hogy ő is benne van az előadásban, hogy ki kívülről segítse azt, hogy ez össze tudjon állni ez az előadás.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, témánk pedig továbbra is a 12 dühös ember című színdarab. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. Persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.